Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni harmadik vasárnapra, igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint ezt megírva találjuk Máté evangéliumának 18. fejezetében, a 11. verstől a 14-ig a következőképpen. Mert az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok? Ha egy embernek 100 juha van, és eltéved közülük egy, nem hagyja-e ott a 99-et a hegyekben, és nem megy el megkeresni az eltévedtet? Ha azután megtalálja, bizony mondom néktek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyi atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, ki ne ismerné azt a jól hangzó mondatot, egy mindenkiért, mindenki egyért. Szép gondolat ez. Összetartja az adott közösséget. Ha bajba kerülök, akkor majd megsegítenek engem. Szép gondolat. De szabad-e kockáztatni a 99-nek, azaz a 99%-nak a biztonságát azért az egyért? És lehet, hogy az az egy éppen azért maradt távol a közösségtől, mert nem figyelt oda a pásztor hangjára. Ugyanakkor, ha jól megfigyeltük igénket, a 13. vers így kezdődik, ha azután megtalálja, elmegy a pásztor, és a kérdés az, hogy megtalálja-e vagy sem. Jézus azt mondja, ha azután megtalálja, lehetséges, hogy meg sem találja. Egy anekdóta szerint a kórosan alacsony látogatottságú vasárnapi istentiszteletek miatt a helyi lelkész úgy döntött, hogy egy merész akcióval megmozgatja híveinek lelkiismeretét. A vasárnapi istentiszteletre igyekvők zárt templomajtót találtak rajta egy cédulával és a lelkész aláírásával. A cédulán ez állt, elmentem megkeresni azt az egyet. Valamikor, 100 évvel ezelőtt ismert volt ez a történet. Lehet, hogy egy íróasztal teológus, egy olyan ember találta ki ezt a történetet, aki soha nem volt gyülekezetben. Eltelt azóta 100 év, mindenki érti ennek a történetnek a pedagógiai célzatát, de mára ez a történet már elveszítette az igazság tartalmát. Manapság ugyanis nem arról van szó, hogy az egy után kell menni. Egyenként kell menni a 99 után. Vallásszociológiai felmérések egyértelműen mutatják tőlünk nyugatabbra, ne aggódjunk, 15-20 év múlva nálunk is ugyanez lesz a helyzet. Szóval tőlünk nyugatabbra a protestáns nagyegyházak istentiszteleti látogatottsága, ha a megkeresztelteket nézzük, 1%. A 100 közül egy jár rendesen, rendszeresen templomba. Tények ezek, kár is lenne vitatkozni ezen. Jézus mai története a lelkipásztoroknak is szól, de nem csak a lelkipásztoroknak. Nem egyszerűen gyülekezetvezetési, nyájvezetési, pásztorolás technikai továbbképzést tart Jézus a hallgatóságának. Ez a történet, ez a példázat gyönyörű. telve szimbolikával. Ez a példázat azonban nem arról a pásztorról szól, aki itt van a gyülekezet élén, nem arról a pásztorról szól, aki egy egyház élén áll pásztor pastorumként, azaz pásztorok pásztoraként, és nem is arról a pásztorról, aki családapaként pásztorolja az övéit. Ez a pásztor a mennyei pásztor. Ez a pásztor az emberfia pásztor. Ő maga mondja, vallja magáról, hogy ő az emberfia. Mit jelent az, hogy emberfia? Az az embertípus, az az ember, akit az Isten látni akar minden emberben. Az az ember, akin nem csak megcsillan az Isten szeretetének a fénye, de jelként ott van a világban, és az életével mutatja azt, hogy lehet Isten képűen élni, lehet követni az Atya akaratát. De mit mond ez a történet nekünk így harmadik évezred elején élő és hitvalló bárányoknak? Mert a szószéken álló is egy anyájból. Azzal a nehézséggel, hogy az ő nyakába egy csengő is került. És ha megmozdul, akkor rögtön megszólal a csengő is. A történetből megtudjuk, hogy ez a jó pásztor, ez az emberfia pásztor ismeri az övéit. Isten nem tömegként kezeli az embert. Jézus sem. Jézus egyenként hívja el övéit. Ismer mindannyiunkat, külön-külön. Ha ő ismer minket, akkor nekünk is ismernünk kell a másik embert, meg ismernünk kell önmagunkat is. Tessék megnézni a férj a feleségét, feleség a férjét, mennyire ismeri. Szülők a gyermekeiket, gyermekek a szüleiket, barát a barátját, barátnő a barátnőjét. Hát még a házastársak is élhetnek úgy egymás mellett, mint két idegen. De ne ítélkezzünk könnyedén mások felett. Ismerjük meg inkább az Isten akaratát, és eközben önmagunkat is. A jó pásztor, az emberfia pásztor tehát ismeri az övéit. Ő olyan pásztor, aki ismeri a juhait. Ez a válasz mindannyiunknak alapvető kérdésünkre, hogy miért is vagyunk tulajdonképpen a világon. Minden ember ezen a világon szeretne valaki lenni. Igényli, hogy elismerjék képességeit, tehetségét. Milyen jó az, amikor megdicsérnek minket. Milyen jó az, amikor elismernek minket. Azt mondják, ügyesen csináltad. És milyen lehúzó, milyen húsba kötő, amikor azt mondják, ezt nem jól csináltad. Ezt csinálhattad volna másképpen is. Senki nem akar névtelen senkiként ott maradni a tömegben, vagy egyszerűen számként szerepelni a statisztikai kimutatásokban. Mindenki azt akarja, hogy neve legyen, hogy oda figyeljenek rá. Valaki egyszer azt mondta, legnagyobb dolog az életben az, ha megöregszel, vagy mire megöregszel, és az utca egyik oldalán elmész, akkor az utca másik oldaláról rád köszönnek. Látszólag olyan egyszerű elérni, mégis rendkívül nehéz. Amikor kimondjuk nevünket, akkor megvalljuk, hogy mi azok vagyunk, akik. Ezért senki sem tűri, hogy bemocskolják nevét, sőt a becsületsértést a törvény bünteti. Mindenkinek joga van a jó hírnevéhez. Amikor a börtönben valaki neve helyett számot kap csupán, az a megaláztatás utolsó előtti fokozata. Nem akarunk csak számok lenni. Ha majd bőrünk alatt esetleg egy csip lesz, vagy homlokunkon egy leolvasható kód, akkor megtapasztalhatjuk, milyen számként szerepelni. Az ember keresi a helyét a világi egyetemben, és visszautasítja azt a gondolatot, hogy ő csupán a véletlen játékaként van itt ebben a világban. Lehet, hogy a többiek élete véletlenszerű, az enyém nem. Hiszen csak kell, hogy legyen valami oka annak, hogy én itt vagyok. Csak kell, hogy legyen valami célja annak, hogy én itt vagyok. Hogy részesévé válhatok az életnek. Hogy Isten megengedte, hogy családapa legyek, hogy családanya legyek. Valami magasabb célt csak van ebben az egészben. És minél inkább oda kerülünk saját életünk végéhez, minél jobban belehajlunk a sírgödörbe, annál inkább úgy érezzük, hogy az Isten életünk sok-sok történésében meg akarta nekünk mutatni azt a magasabb célt. A történet nem csak erre tanít minket, hogy Isten mindannyiunkat név szerint ismer, és hogy nem véletlenül jöttünk erre a világra, hanem az Isten akaratából. Ezért, ha egy megfogant életet kioltanak, az az Isten akaratával való ellenkezés. De nem csak ezt tanulhatjuk meg ebből a történetből, azt is, hogy az emberfia pásztor Jézus olyan pásztor, aki a juhok előtt megy. Az evangéliumban úgy olvassuk, hogy a juhok követik a pásztort. A pásztor előttük megy. Ezzel a képpel Jézus azt üzeni, ő életünk útmutatója. A keresztény ember megvallja, hogy neki szüksége van vezetésre. Vannak, akik úgy gondolják, hogy nekik nincs szükségük vezetésre. Vannak, akik úgy gondolják, hogy ők tudják, mi a helyes. Az ilyen ember az, akire azt mondják, hogy szélsőséges. Ha valaki már nem kérdezi a Jóistent, mert tudja, hogy mi a Jóisten akarata, akkor lehet, hogy az ilyen ember tudja, hogy mi a kötelessége, és akár dinamitot köt magára, és belemegy a buszra várakozó tömegbe, mert ő már tudja, hogy mit kell tenni. A keresztény ember megvallja azt, hogy ő nem tudja, hogy mit kell tennie. Ha meg tudja, akkor gyakran elfelejti. Ezért szüksége van vezetésre, ezért szüksége van Jézusra. Mert tudja, hogy az élet dinamikus valóság, állandó menetelés a végcél felé, és ahhoz, hogy elérjük a végcélt, tartani kell az irányt. De vezető nélkül ez nem lehetséges. Jézus azt üzeni nekünk is, itt a harmadik évezred elején, hogy aki követi őt, az nem téved el. Az nem tévedhet el. Az biztosan célba ér. És mi ez a cél? Az otthon, a haza. Aki Krisztust követi, az hazatalál. Aki önmaga életfilozófiáját követi, az eltéved. Aki egyedül van, az eltéved. Ezért nincs olyan, hogy valaki egyedül keresztény. A keresztény élet az közösségről szól. Robinson Crusoe-nak nem volt kereszténysége, vagy nem lehetett addig, amíg egyedül volt. Ezt csak közösségben lehet tenni és megélni. Jézus Urunk arra tanít minket, ha ketten vagy hárman összejöttök az én nevemben. Napjaink pszichológusai felfigyeltek arra a jelenségre, hogy sok-sok neurózis, sok önértékelési zavarral küszködés, depresszió mind-mind visszavezethető arra, hogy az ember elveszettnek érzi magát. A keresztény ember tudja, hogy bármennyire is fájdalmas az elveszettség, olyan nincs, hogy végképp elvesztünk. Hányan legyintettek már úgy, talán a mi életünkben is megtörtént, amikor biztatni akartunk valamit, hogy azért ne add fel, meg itt vagyunk, meg segítünk, és akkor legyintett egyet, hogy nekem már úgysem fog sikerülni. A keresztény ember, a Krisztus követő ember nem csak azt tudja, hogy Jézus az, aki ő előtte is jár, de azt is tudja, hogy Jézus egy olyan pásztor, és ez igénynek a fő mondanivalója, aki megkeresi az elveszettet. Kéne találkozott volna olyan keresztény testvérrel, mert hogy mindannyian egyszer kezdőként vagyunk keresztények, hiszen nem kereszténynek születünk, hanem keresztényé válunk. Szóval ki nem találkozott még olyan ifjú keresztényel, vagy megtért emberrel, aki azt mondta, hogy kerestem az Istent, és megtaláltam. Nos, ennek a történetnek az az üzenete, hogy bármennyire is keresek, én nem találhatok, mert a véges nem érheti el a végtelent. Az emberfia pásztor az, aki elmegy és megkeresi az elveszett juhokat. Arra tanít ezzel minket Isten, hogy nincs végérvényesen elrontott élet. Mindig van kiút. A gödör mélyéről is van kiút. Még akkor is, hogyha iszonyatosan mély az a gödör. Megfigyelhettük a történetben azt is, hogy a jó pásztor, az emberfia pásztor örült, amikor megtalálta az elveszett bárányt. Nem szitta, nem oktatta ki, hogyan kell viselkednie ezentúl a jövőben. Becsüld meg magad, mert most már megtaláltalak. Egyszerűen nyakába veszi, és oda viszi a többi közé. A 99 kiegészül 100-ra, mert Isten a teljességet akarja mindenhol. Isten a teljességet akarja a legkisebben is, és a legnagyobban is. Ez azt jelenti, hogy a teljességet, az egységet akarja két ember kapcsolatában is, egy nagyobb közösség kapcsolatában is, és egy egészen nagy, egy ország, egy nemzet életében is. Nem lehet átugorni ezeket a közösségi szinteket. Nem lehet valaki kiváló hazafi, de egyébként kutyaütő férj vagy feleség. Ha valaki odaadó, jó férj, és úgy szereti a feleségét, ahogy Krisztus is szerette az egyházat, hogy önmagát adta, érte, akkor abból lehet jó politikai vezető. Az új szövetségben, és ez az új szövetségnek az üzenete, az elveszett bárány már nem József háza, hanem az új nép, akit Jézus az ő vérén megváltott, megszabadított. Ez azt jelenti, hogy mi vagyunk az elveszettek, az ő népe. És aki megmeri vallani, hogy Krisztus nélkül elveszett, az megtalálja az Istent, és megtalálja önmagát. Négy dolog jellemző az Anya Szent Egyházra: az, hogy apostoli eredetű, hogy szent, hogy egyetemes, és hogy egy. A példázat azt mondja el, hogy a 100 közül egy eltévedt. Tessék megnézni, hogy hány keresztény közösség van, külön hitvallással, külön világlátással. A legújabb felmérések szerint mintegy 3600 keresztény közösség van. Mindegyik ugyanarra az Istenre, ugyanarra a Krisztusra, ugyanarra a Szentlélekre hivatkozik. Valamikor talán, majd az eszkatonban megélhetjük a keresztény egységet. Egy nyáj lesz, és egy akol. De ez az egy nyáj és egy akol, ez már most is létezik. De nem a látható egyházban, hanem az Ecclesia Invisibilében, vagyis a láthatatlan egyházban. Krisztusban hívők közösségének nevezzük őket. Mert akik a Krisztusban hisznek, azok az Isten szeretet közösségében hisznek. Akik az egyházi közösségeket akarták szétverni, már az ős keresztény időkben is, jól tudták, hogy hogyan kell azt hatásosan támadni. Az egyéniséget kell hangsúlyozni, nem pedig a közösséget. Így volt ez az elmúlt jó néhány esztendőben, a háború után, amikor a vad kommunista irányítás nem akarta, hogy keresztény közösségek alakuljanak. De így támadta a vad kapitalizmus is az elmúlt 20 esztendőben a közösséget. Kezdve a családon, folytatva a nagyobb közösségben. Szép lassan az emberek szíve nem a közösségért vert, hanem önmagukért. Nekem, nekem, nekem. Mert megérdemlem. Aztán az ember nagyon sokszor azon is gondolkodik, hogy de hogyan üdvözülnek a többiek? Hallgatnak-e a pásztor szavára? Elfogadják-e a krisztusi értékrendet? Elanyagiasodott nyugati keresztény jóléti világunkban, oda tartozunk mi is, már elfogadott a hadd hújon a férgese elv. A keresztény közösség, az Isten nyája, életforma nem erről beszél. Aki a krisztusi közösségbe tartozik, aki keresztény, azaz Krisztus követő, annak az élete nem arról szól, hogy egyszerűen képes-e tolerálni a más kultúrájúakat, hanem arról, hogy képes-e úgy szeretni fele barátját, ahogyan Krisztus is szerette az embert. Azaz önfeláldozó szeretettel tud-e odafordulni embertársa felé? Ugyanis ez a megmaradás garanciája. Ahogyan Krisztus önmagát adta a halálig menő következetességgel az övéiért, ugyanúgy az egyháznak is akkor van jövője, hogyha képesek vagyunk önfeláldozó szeretettel munkálni a közösséget. Többet tenni, mint ami elvárható, csak akkor tudok, ha az emberfia pásztorra tekintek. Ha nem követem őt, ha nem tekintek rá, ha nem hallgatok az ő szavára, akkor nem maradhatok meg a nyájban, akkor el fogok törvényszerűen tévedni. Ha viszont a jó pásztort követem, akkor megmaradok a nyájban, és örülhetek a többi báránykával együtt annak, hogy krisztusiak vagyunk, azaz keresztények lehetünk, azaz követhetjük az emberfia pásztort, aki megtanít minket arra, hogyan béküljünk meg önmagunkkal, a világgal, és a jó Istennel. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, köszönjük, hogy gondot viselsz népedre, és szeretettel veszed körül az egyet is. Köszönjük, hogy visszahozod az elveszettet, és minket is kerestél most megtartó igéddel. Add, hogy ennek veled együtt örüljünk, és mindenkor áldjunk téged, Jézus Krisztus Urunkért. Amen.